Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Somodi Evelin.
Tánc.
Carmina Burana a Maribori Balett előadásában a Margit szigeten. A Carmina Burana július 1-én kerül színpadra a Margit szigeten, tüzes, letisztult és lélegzetellállító. Két kultikus darab modern feldolgozásával indul el az idei szezon második hónapja a Margit szigeti szabadtéri színpadon, a Maribori Szlovén Nemzeti Színház balett együttesének előadásában. Karl Orff virághírű Carmina Buránájának, valamint Stravinsky zenetörténeti jelentőségű tavasz áldozatának látványos balett előadását a világszerte elismert koreográfus Edward Klug álmodta újra. Az előadás július 1-én mutatkozik be a Margit szigeten. A részletekről egy olyan táncossal beszélgettem, aki a Horvát Nemzeti Színház, az Augsburgi Színház, valamint a Dresden Frankfurt Dance Company egykori tagjaként ugyan a világ számos színpadán megfordult már, Magyarországon ezzel az előadással lép először a nagy érdemű elé. Darai Tamással beszélgettem. Hogyan is kerültél kapcsolatba a Maribori Balettel, hogyan jött egyáltalán a fellépés ötlete?
Hát először 10 éve találkoztam az Edward Klüggel. Zágrában dolgoztunk együtt, 2 darabon is, és az egyik a tavaszi áldozat volt, a második darab, amit most is majd fogunk játszani. És később is dolgoztam vele együtt Németországban egyszer, szóval úgymond régóta ismerjük egymást, és amikor elkezdtem szabadúszni, és hazaköltöztem Magyarországra, szóltam neki, hogy szabad vagyok, és egyből igazából felajánlott pár előadásra munkát, mivel épp elment egy szólistájuk, és igazából így régi már a kapcsolatunk Edvárddal, és nagyon szerettem a darabjait, és ő is szeretett benne engem, és jó kapcsolatot ápolunk azóta is, és így jött ez az egész, mivel ő ugye a koreográfusa és a igazgatója is a társulatnak, a Maribori társulatnak.
A Carmina Buranában és a tavaszi áldozatban is táncolsz, vagy csak a tavaszi áldozatban?
Mind a kettőben, igen.
Melyik egyébként a kedvenced?
Én a tavaszi áldozatot nagyon szeretem, ezt a... Hát ugye az egésznek a sztória, a szimbolikája, ez a törzsi, földi, rítusos jelleg, ez hozzám közel áll, és annó még 20 évesen, amikor táncoltam, nagyon élveztem, és a mérhetetlen energiáimat ki tudtam benne adni, most már egy sokkal érettebb fejjel megyek neki hozzá, és talán jobban is tudom értékelni a darabot. Szeretek benne lenni, és szeretem átélni az egészet, és úgy átszellemülni ebbe a törzsi rítusba, hogy úgy mondjam. Kicsit úgymond primitívnek lenni a színpadon a sok szofisztikáltság után. De hát persze azért nem, a mozdulatok nem csak primitívek, nem azt mondanám, de hogy így szimbolikusan, hogy ezt mondhatom.
Igen, hát ugye olyannyira megjelennek itt az elemek, hogy konkrétan vízesik rátok tánc közben, illetve ezt használjátok egyes mozdulatokhoz, hogyha jól olvastam.
Pontosan. Ez egy elég különleges dolog, nem sok darab van így, meg nem sok ilyen darab van, főleg nem tavaszi áldozat, és ő igazából Edward, ez az egyik legnagyobb újítás, amit hozott a tavaszi áldozatban, mivel ez egy híres darab, és már többen is átkoreografálták. Én nagyon élvezem a vizet, tényleg ez a rítus így teljes formát ölt, és szinte természeti jelenség is társul hozzá, szóval én ezt nagyon élvezem.
Hogyan lehet egyébként elpróbálni ezeket a vizes jeleneteket a táncteremben is? Meg lehet ezt oldani, vagy ezt mindig csak a helyszínen?
Hát igen, ez egy nehéz kérdés. Pont ma próbáltunk egyet. Itt például a színházban úgy szokott lenni, hogyha még nincs kész a színpad, vagy nem áll rendelkezésünkre a színpad, hogy ezt kipróbáljuk, akkor csináltak egy teremben, megcsinálták úgy a padlót, mert ugye ennek szegély kell, hogy ne folyjon ki ugye a víz, és benn maradjon. Szóval az egyik, nem is tudom milyen termet megcsinálták ilyen vizes teremmé, és akkor ma is öntöttük a fiúkkal a hordóba a vizet a tusolóból, és felöntöttük a termet, és akkor kipróbáltuk csak a vizes dolgokat. Igazából ilyenkor gyorsan átmegyünk rajta, mert nagyon hamar kihűl a víz, és a lányok megfagynak.
Ez már csak egy részletkérdés, de hogyan tűnik el a víz a helyszínről?
Hát én ott már nem szoktam ott lenni, amikor eltűnik a víz, tehát ebben nem vagyok biztos. Ugye a technika az előadás után lebontják a színpadot, gondolom ezt együtt vagy segítségvel talán így felitatják, vagy feltörnék, de ezt én tényleg nem tudom.
Szólistaként vagy jelen mindkét előadásba, Miben áll szólistának lenni egy táncelőadásban, csak hogy a hallgatók kicsit jobban el tudják képzelni, hogy itt saját részeid vannak a koreográfiában, akár magad is részt veszel itt a kreatív folyamatokban korábban, ezt hogy kell elképzelni?
Az első darabban, a Carmina Buránában, ott van két duettem is, talán, ha mondhatjuk úgy, a fő duett, az az enyém egy másik szólistával, és van benne szólóm is, meg egy duóm egy fiúval. Szóval, mint szólista, ezt úgy kell elképzelni, igen, hogy különálló részek is vannak, igazából ez a jelentése úgy a szószoros értelmében. A tavaszi áldozat egy sokkal csoportosabb dolog. Hát van, ott is van mondjuk egy-két ilyen kitörésem, de ott nincsenek külön szólók. Ott ugye a kiválasztott lány a szóló, akit feláldozunk, őt mondhat, de igazából kevesen vagyunk, ez egy ilyen csoportos tánc. Igazából abba pedig, hogy a kreációs folyamatban mikor veszünk részt, az a koreográfustól függ, hogy milyen a koreográfus és mi az ő dolgozási módja és kreációs módja, hogy mennyire vonja be a táncosait, mennyire hagy rájuk szerepet a kreációban. Például Jacopo Godaninál 3 évig Frankfurtban táncoltam, és vele egy olyan másfél szezon után már az összes szólómat és duettemet és duómat én koreografáltam. Persze az ő metódusában, mivel már megtanultam és felvettem az ő mozgásformáját, ezért már megbízott bennem, és ezért így hagyott a kreációban elég nagy szerepet nekünk és a táncosoknak. Mint szólista igazából talán nagyobb felelősség, mivel vannak szólók, de ugyanúgy dolgozik a kartáncos is, és a szólista is. Felelősség teljesen és izzadva, szóval azért akkor a különbséget nem tennék, de persze a szólistának vannak szólói, duói.
Még a Carmina Buránáról tényleg egy mondatot ejtsünk. Ugye azt hiszem mindenkinek beugrik Karl Orff O Fortuna című műve. Egy elég monumentális előadásról van szó, azt gondolom, hogy ha ehhez még táncot is párosítunk, nem kevésbé lesz az. Ebben részt venni mennyire újdonság neked? Volt-e már akár hasonló koreográfia, ami szintén erre a zenére történt, illetve mennyiben mozgat meg ez a zene táncosokat, vagy akár téged a színpadon?
Ez egy jó kérdés, mivel igazából én nem táncoltam még Carmina Buránát ezelőtt soha. Talán egyszer, ha láttam Carmina Burana tánccal, és nekem ezt a darabot ebben a szezonban, itt Mariborban, ha jól emlékszem, februárban játszottuk, és én akkor léptem 2 év után újra a színpadra. 2 évig nem táncoltam, és ez volt az első darab, amivel a színpadra léptem, és hát ez így egy ilyen monumentális művel, és ott zenekar és énekkarral játszottuk itt a színházba, szóval nekem ez egy hatalmas, szimbolikus visszalépés volt a színpadra, és nagyon élveztem, és az ilyesfajta ereje, ez bárkit megmozgat, nem csak egy táncost. Igazából nagyon érdekes, mert nagyon sok, az O Fortunát persze mindenki ismeri, és a filmek és reklámok is nagyon nagy szeretettel használják, de nagyon érdekes másik tételei is vannak a darabnak, és nagyon jó zenéi. Én igazából élveztem felfedezni ezt a művet úgy igazán kicsit belemenni a részleteibe. A végén pont erre az O Fortunára, az egyik duettem erre van, szóval ez extatikus élmény.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Alternatív tények, a tudás ellenségei. Ezzel a címmel jelent meg Åsa Wikfors filozófus, a Stockholmi Egyetem professzorának könyve, amelyben ezt írja. Nem csoda, hogy az ember tehetetlennek érzi magát az ellentmondó hangok zűrzavarában, elveszíti hitét az értelemben és az igazság megtalálásának lehetőségében, és az igazságon túli világ apostolai persze pont ezt akarják. Igenis, szembe lehet szállni a koholmányokkal, az alaptalan kijelentésekkel, le lehet leplezni a hazugságot és a ködösítést, rá lehet találni a megalapozott és kristálytiszta tényekre. A tudást sok támadás érte a történelem folyamán, de mindig győzedelmeskedett. Végtére is az ember racionális állat, ahogy Arisztotelész mondta. A szerző szerint egyébként ma sokkal több téves nézetünk van a világról, mint az internet kora előtt volt. Hogy mi mindennel foglalkozik ez a kötet, és milyen kijózanító összefüggésekre világít rá, arról Dobosi Beáta fordítóval beszélgettünk. Hogy mennyire korszerű és gyakorlatias mindaz, amit olvasunk, erről kérdezem először.
Én azt gondolom, egyrészt, hogy nagyon-nagyon korszerű, tehát hogy egy olyan kérdéshez nyúlt hozzá itt a szerzőnő, ami tényleg a hétköznapi valóságunk tulajdonképpen. Ugye eleve már az alternatív tény kifejezés is nagyon mai. Azt mondjuk fontos megjegyezni, hogy ez a könyv még a Trump érában íródott. Egyrészt azért, mert nagyon sok példát hoz az amerikai politikai életből, illetve Trump elnökségéből a mondani valója alátámasztására. Másrészt pedig azért, mert maga az alternatív tények kifejezés is Trumphoz köthető, ugyanis az egykori sajtótitkára Sean Spicer azt állította, hogy még soha nem gyűlt össze olyan népes tömeg Washingtonban az elnök beiktatása, mint 2017. január 20-án Trumpén. A bizonyítékok azonban ezt nem támasztották alá, és amikor kipattant a botrány körül az állítás körül, akkor Trump volt tanácsadója Kellyanne Conway azt találta mondani a sajtóban, hogy Spicer csupán alternatív tényeket közölt, és ez az állítás bosszantotta fel annyira az írónőt, hogy úgy érezte, hogy meg kell írni ezt a könyvet, mert eljött az ideje annak, hogy egy filozófus is megszólaljon ebben a témában. A másik dolog pedig, amiért nagyon-nagyon korszerűnek érzem, hogy ugye abból indul ki, hogy mindig voltak olyan emberek, akik megkérdőjelezték a fennálló világrendet, vagy hát a világ dolgaira vonatkozó magyarázatokat, legyenek ezek összeesküvés elmélet hívők, vagy csak sima kétkedők, viszont mára odáig fajult a helyzet, hogy mintha nem is ugyanabban a valóságban élnénk, vagy legalábbis nem ugyanarról a valóságról beszélnénk. Szinte teljesen ellehetetlenedett a kommunikáció az emberek között, és ez a jelenség így világszinten megfigyelhető, bár nyilván ő ugye legjobban az amerikai és a svéd közéletet ismeri, úgyhogy a példák zömét onnan hozza, de néha tesz kisebb európai kitekintéseket, meg hát nem egy nagy ördöngösség nagyon sok vonatkozásban a magyar viszonyokra is ráismerni, amikor ő erről mesél. És egyébként ez az oka annak is, hogy amikor ez a könyv megjelent Svédországban, először 2017-ben, ott is elég nagy hatása volt, tehát az emberek felkapták rá a fejüket. Ami pedig a gyakorlatiasságát illeti, én kifejezett erényének érzem ennek a kötetnek, hogy nem csak elvontan és általánosságban beszél ezekről a problémákról, tehát nem csak azt vázolja fel, hogy mi a jelenlegi helyzet, és hogy mik a nehézségek, hanem próbál tényleg praktikus tanácsokat adni arra, hogy hogyan oldjuk meg ezeket a problémákat. És ugye a legeslegutolsó rész a könyvben, pár oldal, nem tudom pontosan mennyi, az arról szól, hogy pontokba szedve felsorolja, hogy mi az, amit tehetünk. Harcoljunk a tudás ellenségeivel, ugye, ahogy arra a kötetnek az alcíme is utal. Egyrészt, mint magánemberek, és azt hiszem, hogy ez szólítja meg a legszélesebb közönséget, mert hát nyilván ezek valamennyiünknek hasznos tanácsok lehetnek, és megszívlelendőek. Másrészt pedig, mint újságíró, mit tehet valaki ez ügyben? Hát nyilván a sajtómunkatársainak óriási felelőssége van az információ terjesztésben. Harmadrészt pedig, mint tudós, és hát ugye a tudósok azért sarkalatos pontjai ennek a tudás ellenségei ellen való küzdelemnek, mert hát az oktatás révén ők juttathatják el a tudást az emberekhez. Én szerintem ezek jól használható tanácsok.
Nem is olyan bonyolult tanácsok, amire ő jut, hogy a kritikai gondolkodás lenne a megoldás, de hogy azért az biztos, hogy gondolkodni macerás dolog. És ugye erre elég sok célzást is tesz, amikor végigveszi, hogy miért is tartunk ott, ahol tartunk.
Igen, tehát gondolkodni mindenféleképpen macerás, és ezért is jó, hogy ennyire konkrétak ezek a példák, kiemelek néhányat, hogy érzékelhető legyen, hogy mire gondolunk. Tehát ő azt mondja, hogy ahhoz, hogy képesek legyünk effektíven kommunikálni dolgokról, tudnunk kell például érvelni. Képesnek kell lennünk arra, hogy értékeljük egy érvnek az érvényességét. Ismernünk kell a forráskritikát, tehát tudnunk kell, hogy milyen forrásokból merítjük az ismereteinket, mely források megbízhatóak, melyek nem azok, kinek hihetünk, kinek nem hihetünk. Meg kell bíznunk a szakértőkben és a szakértelemben, illetve hogy mindig mindennek járjunk utána, megbízható forrásból természetesen, illetve hát ugye látjuk, hogy a közösségi médiában is jelen vannak már ezek a törekvések, hogy egy-egy bejegyzésnek az igazság valóság tartalmát vizsgálják, és amennyiben kétségek merülnek fel ezzel kapcsolatban, akkor azt jelzik a felhasználónak. Tehát azért azt hiszem, hogy ez annyira gyakorlatilag és annyira egyszerűen megfogalmazott dolog, hogy mindenképpen támpontot jelenthet az embernek, hogy el tudjon igazodni az őt körülvevő komplex valóságban.
Hogyha az ember csak egy kicsit a tévére gondol, vagy az internetre, vagy egyáltalán a hétköznapi életre, hogy hogyan vitatkozunk, és mennyire tudjuk alátámasztani vita közben a mondandónkat, és mennyi benne a személyeskedés egyébként, szóval egészen szépen megjelenik az, amit ő itt leírt, hogy miket kellene félretenni, nem?
Ez egy nagyon-nagyon komplex probléma, és az embereknek az egyik legfontosabb hiányossága az, hogy nincs megfelelő vitakultúrájuk, tehát hogy már a kommunikáció is ellehetetlenedik a két oldal között, és képtelenek ütköztetni a véleményüket. És ő azt mondja, ezt nagyon szépen le is vezeti, hogy azért egy kis alapvető logika soha senkinek nem árt, és mindenkinek tisztába kell lennie azzal, hogy hogy kell érvelnie, és hogy hogyan kell egy érv érvényességét ellenőriznie, vagy értékelnie szakszóval, és hogy hogyan kerülje el az olyan érvelési csapdákat, mint például a személyeskedés, amit te említettél az előbb, hogy amikor én valakivel vitatkozom, akkor nekem nem az ő személyét kell támadnom, hanem az állításait. És hogy ezt nagyon sokan nem tudják. És ugye nem csak a személyeskedés az egyetlen ilyen érvelési hiba, többet is felsorol a szerző egyébként a teljességigényi nélkül, mert rengeteg van, én annak idején utána néztem, ő csak néhány példát említ, de ilyen mondjuk a szalmabáb érvelés, ami azt akarja, hogy nem az ellenfelem álláspontját támadom, hanem annak egy eltorzított változatát. Tehát szándékosan félreértelmezem, méghozzá nyilván negatív irányba értelmezem félre, vagy mondjuk a hamis dilemma, amikor nincs valós ellentmondás a két alternatíva között, a téves analógia, vagy a hamis egyensúly. Tehát ezeket mind meg kellene tanulnunk, egyrészt felismerni, másrészt pedig elkerülni, mert hogy pontosan ez lehetetleníti el és viszi zsákutcába a kommunikációt.
Amikor becsuktam a könyvet, azon gondolkodtam, hogy valójában ebben mennyi a pszichológia, szóval hogy megtudjuk el, hogy hogy jutottunk idáig. Számodra kikristályosodott, hogy miért viselkedünk így?
Szerintem nagyon sok ebben a pszichológia, nekem az egyik kedvenc fejezetem a kognitív torzítások volt, ami a politika előtt van, tehát a tudás belső ellenségeinél veszi sorra ezeket. Hát egyrészt hiszékenyek vagyunk ugye nyilván, másrészt ugye a csoporthoz tartozás igény, ami ugye akár politikai pártokra is értelmezhető szintén oda vezet, hogy jobban elhisszük a saját táborunk állításait, mint a másikét. Itt nagyon érdekes kísérletek is voltak. Másrészt az, hogy nehezen fogadjuk el, ugye rezisztensek vagyunk a tudásra, nehezen fogadjuk el a valóságot, inkább kitalálunk egy összeesküvés elméletet, hogy legyen egy alternatív magyarázatunk ugyanarra. Ezt is nagyon jól levezeti. Kiragadnak egy apró kis momentumot, és azt óriásira felfújják. És ugye az egész egy rendszerben működik, tehát ahhoz, hogy fent tudják tartani magát az összeesküvés elméletet, mindig újabb és újabb részletekkel kell gazdagítani. Tehát az összeesküvés a szükségszerűen a végén ilyen iszonyúan terebélyes lesz, és a legvalószerűtlenebb dolgokat építik már bele azért, hogy ne omoljon össze ez az építmény. És hogyha valaki megpróbálja ezt megcáfolni, akkor a cáfolatot is az összeesküvés részének tudják be. Tehát az egész olyan, mint egy öngerjesztő folyamat, vagy egy ördögi körömből nem lehet kitörni, és egyszerűen képtelenség meggyőzni az embert arról, hogy ez így nem stimmel, nem felel meg a valóságnak, nem igaz.
Dobosi Beáta fordítóval beszélgettünk Ósza Vigfors filozófus könyvéről, Alternatív tények, a tudás ellenségei. Ez a címe, és ezt a ma igazán nélkülözhetetlen könyvet a Tipotex kiadó jelentette meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.